A gyűjtőtáborokban meghalt családtagokra emlékeztek, egykor elüldözött németek látogattak Szerbiába. Rendkívüli állapot Egyiptomban, több száz tüntető rohamozta meg az izraeli nagykövetség épületét. Kötelező lesz az automata segélyhívó az autókban, a szerkezet baleset esetén magától értesíti a mentőket. És apró tettekkel egy szebb Erdélyért Marosvásárhelyen beszélt Böjte atya a programjáról. Ez a Duna Televízió híradója, jó estét kívánok! A Vajdasági Magyar Szövetségnek sikerült több pontban módosítatni a szerbiai kárpótlási törvényjavaslatot. Legfontosabb célját azonban még nem érte el. A magyarok kollektív bűnösségét nem törölték. Így továbbra sem kapnának sem erkölcsi elégtételt, sem anyagi kárpótlást azok, akiket 1945-ben ártatlanul megbélyegeztek.
Egy évesen lettem én kollektív háborús bűnös. Hoztak egy olyan döntést.
A törvényjavaslat értelmében a háborús bűnösök nem kaphatják vissza államosított vagyonukat. A VMS parlamenti képviselői a szabadkai tanácskozáson azt mondták, ha nem fogadják el módosítási javaslatukat, nem szavaznak a törvényre.
Elképzelhető, hogy más pártok megszavaznának egy olyan törvényt, amely diszkriminatív és kisebbségellenes, de az egészen biztos, hogy a VMS nem fog ezen pártok sorába tartozni.
A törvényjavaslat szerint az egykori magyar honvédek sem jogosultak a kárpótlásra.
Ilyen formában, ha megszületik a törvény, ennek nemzetközi visszhangja is lesz, mi biztos szóvá tesszük, és igyekszünk minél messzebb, legalábbis az Európa Parlamentig eljutni.
Ez a szabadkai kerékpárgyár. A Rothmann család tulajdonát 1941-ben vették el. 2006-ig működött a gyár, de azóta elhagyatottan áll. A jelenlegi javaslat szerint az örökösök nem kaphatják vissza, mert a törvény csak az 1945 márciusa után államosított vagyonra vonatkozik. A VMS kezdeményezi, hogy a törvényt terjesszék ki a II. Világháború idején elvont összes magántulajdonra.
2 milliárd eurónyi összeget határozott meg a kormány, amely összeg a felső határ annak, amely határt összességében a kárpótlási értékpapírok összeg elérheti.
Az érintettek éppen ezért attól tartanak, hogy a visszaigényelt vagyonnak csak a töredékét kapják meg értékpapírban.
Egykori vajdasági németek és hozzátartozóik látogattak Jerekre, a II. Világháború utáni gyűjtőtábor helyszínére. Az ottani tömegsírban 7000 embert, főleg asszonyokat, gyerekeket és időseket hantoltak el. Egyetlen bűnük az volt, hogy németnek születtek. Hozzátartozóik máig nem állíthattak tisztességes emléket nekik.
Buszokkal érkeztek Németországból, Ausztriából és Kanadából a dunamenti svábok az Újvidék melletti Járek temetőjébe. Családtagjaik 1945 tavaszától 46 őszéig a gyűjtőtáborban haltak éhen vagy fertőzés betegség áldozatai lettek. Két éves húgom, apai nagyszüleim, nagynéném, anyai nagyanyám és dédanyám halt itt éhen. Diáktársammal egyszer a faluba szöktünk élelmet kéregetni, de az őrök elfogtak bennünket. Pétert lelőtték, én 2 golyóval megúsztam. 12 évesek voltunk. Meséli Friedrich Glas, aki most Münchenben él. A II. Világháború előtt 500 000 német élt az akkori Jugoszláviában. 1944 tavaszán az volt az egyedüli bűn, hogy németnek születtek. Az új hatalom kollektív bűnösöknek kiáltotta ki őket, megfosztotta állampolgárságuktól és vagyonuktól, megtorlásként 10 000 németet agyonlőttek, a többieket gyűjtőtáborokba zárták. A járeki tábort haláltábornak neveztük, mert ide főként gyerekeket és öregeket zártak, és halálra éheztették őket. Én 2 éves voltam, és csoda, hogy túléltem, emlékezik Herta Stefan Cipf. 65 év telt el azóta, de a járeki hatóságok máig nem engedélyezték, hogy a hozzátartozók méltóképpen megemlékezhessenek odaveszett rokonaikról. A felállított kereszt megközelíthetetlen volt, és szemétdomb vette körül. Most új helyet jelöltek ki, ahol a családtagok felállíthatták a keresztet.
A járeki helyi közösség döntött úgy, hogy javasolja ezt a területet ideglenes megoldásként, addig, ameddig nem jön össze egy olyan politikai garnitúra, amely képes lesz tartósan rendezni ezt a kérdést.
A túlélők anyagi kárpótlást is várnak el kobzott javaikért, ha a szerbiai parlament jelenlegi formájában fogadja el a vagyon visszaszármaztatási törvényt, akkor a dunamenti svábok és utódaik nem kaphatják vissza a családi örökséget. Még nem törölték kollektív bűnösségüket, és külföldi állampolgárként nem jogosultak a kárpótlásra.
Die Leute sollen vom Staat
Szerbiának kárpótolnia kell ezeket az embereket, nem a házaik visszaadásával, hiszen azokat időközben eladták, és ez további igazságtalanságot okozna, hanem más formában, az ország lehetőségei alapján, mondja József Jéger. A dunamenti svábok remélik, hogy Európa is felemeli szavát értük. Szerbiában napjainkban már csak 4000 német él.
Erkölcsi győzelmet arattak az elnyomó rendszer felett a recski rabok, ezt Schmidt Pál köztársasági elnök mondta a kényszermunkatábor megnyitásának 61. évfordulóján. A Heves megyei településen több százan túlélők és rokonok emlékeztek azokra, akiket kényszermunkára vittek, és azokra, akik rejtélyes körülmények között haltak meg. A Rákosi korszakban a szovjet gulágok mintájára 1500 fiatalt zártak be ide bírósági ítélet nélkül. Riadókészültséget rendeltek el az egyiptomi fővárosban, miután éjjel több száz tiltakozó rohamozta meg az izraeli nagykövetség épületét Kairóban. A rohamrendőrök könnygázzal és figyelmeztető lövésekkel próbálták megfékezni a tömeget, nem sok sikerrel. A tiltakozók áttörték az épületet védő falat és behatoltak a nagykövetség épületébe. Az éjszakai összecsapásokban csaknem 500-an sérültek meg. Izrael Amerika segítségét kérte.
Kőzáport zúdítottak a tiltakozók a rendőrökre az éjjel az izraeli nagykövetségnél. Azt követelték, hogy zárják be a külképviseletet. Augusztus közepe óta folyamatosan nőtt a feszültség az épületnél. Akkor 5 egyiptomi rendőr halt meg, amikor az izraeli hadsereg a határon keresztül is üldözött egy fegyveres csoportot, akik buszokra és katonákra támadtak Izrael déli részén. A nagykövetség ostromlói az éjjel lerombolták az épületet védő falat, és be is hatoltak a követségre. Az épület tetejéről pedig letépték az izraeli lobogót. A helyszínen lévő tudósítók szerint a rendőrök egy ideig tétlenül szemlélték az eseményeket. A rohamrendőrök később könnygázzal és figyelmeztető lövésekkel igyekeztek megfékezni a tiltakozókat, de még hajnalban is nagyjából 2000-en voltak a környéken. Gumikat égettek és autókat gyújtottak fel. A nagykövetség dolgozóinak többségét egy izraeli katonai repülőgép menekítette ki Egyiptomból. Reggelre a rohamrendőrök serege maradt az utcákon, no meg az ostrom után maradt romhalmaz és a füstölgő kiégett autók. Izrael az Egyesült Államok segítségét kérte, Washington pedig felszólította Kairót, védje meg az izraeli külképviseletet. Izrael volt nagykövete szerint a feszültség az egész Közel-Keletre átterjedhet. Ha Amerika és a Nyugat ellen fordulnak, ha hátat fordítanak a békeszerződésnek, az nem csak Egyiptomnak, hanem Szaúd-Arábiának és Jordániának is árthat, mondja Eli Shaked. Hosni Mubarak több mint 30 éves uralma alatt Izrael jó kapcsolatban volt Egyiptommal, amely egyike annak a két arab országnak, amely békét kötött a zsidó állammal.
Terrorkészültségben várja New York a 2001. szeptember 11-i támadások 10. évfordulóját. Az amerikai hatóságok azt mondják, hitelt érdemlő információjuk van arról, hogy terroristák ismét támadásra készülnek. Meg nem erősített hírek szerint 3 gyanúsítottat keresnek, akik augusztusban léptek be az Egyesült Államokba, és legalább egyikük amerikai állampolgár. Washingtont és New Yorkot vehetik célba.
A terrorkészültség miatt az egyébként is nehezen autózható New York a gépkocsi vezetők rémálma. A rendőrök feltehetően hírszerzési információk alapján a belváros felé tartó kis teherautókat kutatják át, de az ellenőrző posztok mindenki idegeit próbára teszik. A többség azonban megértő. Ez a motoros fiatalember például látta a 10 évvel ezelőtti borzalmat, és soha többé nem szeretne hasonlót. A teherautó sofőr szerint, ha a várost fenyegetik, a rendőröknek tenniük kell a dolgukat. Ez a két hölgy úgy érzi, hogy mindez az ő érdekükben történik. Mit tudok tenni? Kérdez vissza a taxisofőr. New York és Washington terror fenyegetettsége az amerikai kormány hivatalos szóhasználata szerint konkrét, hiteles, de nem kapott megerősítést. Komolyan vesszük a fenyegetést, mondta az amerikai külügyminiszter. A szövetségi, az állami és a helyi hatóságok mindent megtesznek annak elhárítására. És természetesen annak nyilvánosságra hozása azt célozza, hogy a New Yorkiak és az amerikaiak milliói és milliói az éberség szemei és fülei legyenek. Az éberséget a 10 évvel ezelőtti terrortámadás helyszínén a lehető legkomolyabban veszik. Az újjáépülő világkereskedelmi központnál leparkolt rendőrautó futófelirata arra szólít fel, Ha látsz valamit, mondj valamit.
Most nézzük, mi lesz még a híradóban. Több mint 600 magyar diák kezd a Szacsvaiban 20 év után újabb magyar iskola Nagyváradon. Ukrajnába ért a Nosztalgia vonat, a Kárpátalja Express az egykori Monarchia körvasút útvonalát járja. Már helikopterrel is ellenőrzik a földeket a hatóságok, hogy megtalálják a parlagfüves területeket. Egyelőre 4 mintaterületen készítettek légifotókat, egyik közülük Győr térsége. A fotókat a hatósági eljárás során használják majd fel, de a cél nem a büntetés, hanem a megelőzés. Egy hektár parlagfüves területért akár 150 000 forint bírság is kiszabható, míg belterületen ez az összeg elérheti az 5 millió forintot.
Ezek a légifotók Győr térségében készültek, szinte mindent beborít a parlagfű. Van, ahol írtják az allergiás tüneteket okozó gyomnövényt, de a Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület elnök helyettese szerint a hivataloknak a jelenleginél jóval szigorúbban kellene fellépniük.
Neki kutya kötelessége lenne minden parlagfűves területen minimum a növényvédelmi bírságot kivetni, ezt akár többször is, ha annak a mentesítése nem történik meg, ez pedig nincs így.
A mezőgazdasági szakigazgatási hivatal elnök helyettese a legfertőzöttebb területeket mutatja.
Somogy, Baranya, Bánskiskun megyék, ahol nagyon sok a parlagfű, illetve az ország északi része, Szabolcs megye.
Bár a gyomnövényből nem csak a szántóföldeken, hanem a települések belterületein is bőven van, a hivatal szerint nem a büntetés a cél, hanem a megelőzés és az írtás.
Idén még nem sok bírság került kiszabásra, ugyanis a bemért területeken elsősorban a közérdekű védekezéseket rendelik el, és amikor túl vagyunk ezen, tehát mindent megtettünk azért, hogy a bemért területeken már ne legyen pollenszóró növény, utána kezdődik a bírságoknak a kiszabása.
Már minden megyében rendeltek el kényszerkaszálást, eddig 23 millió forint bírságot szabtak ki országosan. Ez az összeg azonban még nőhet a pollen szezon végéig. A hatóságok ugyanis egészen a fagyos idő beálltáig ellenőrzik a földeket. Becslések szerint a parlagfű minden évben legalább 2 millió embernek okoz panaszokat.
A honvédelmi minisztertől kapott díjat Makovec Imre építész. A Széchenyi István díjat az összmagyarság kulturális életének ápolásáért 9 éve alapították Esztergomban. Makovec Imre számos templomot, művelődési házat tervezett, főleg vidéken. Ő az organikus építészet megteremtője, legutóbb a Vörösiszapáttal sújtott területre tervezett lakóparkot. A díjazottakat minden évben közvéleménykutatás és internetes szavazás után választják ki. Az elismerést korábban megkapta Orbán Viktor, Durai Miklós, Nemes Kürt, István, Tőkés László és Wittner Mária is. Apró tettekkel is szebbé lehet tenni Erdélyt, erről szól a Szent István terv, amit Marosvásárhelyen népszerűsített az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács. Böjte Csaba ferences szerzetes több száz érdeklődő előtt mutatta be programját, aminek a közösségi szerepvállalás az egyik célja.
Lehet, hogy Hollandiában nevelnek szebb rózsákat, és lehet, hogy talán még olcsóbb is, de ez a ti.
Így buzdította hallgatóit Böjte Csaba arra, hogy tegyék rendbe környezetüket, mert munkájukkal maguknak és közösségüknek szereznek örömet. Sokan a folyósóról hallgatták bátorító szavait.
Közösségépítés és közösen cselekedni és összefogással, apró cselekedetekkel szépíteni Erdélyt. Erről szól az egész Szent István terv nagyjából.
Itt hol vagyunk? Ez a mi földünk, ez a szülőföldünk.
Böjte Csaba arra ösztönzi az embereket, hogy a múlt sérelmeinek felemlegetése helyett bizakodva nézzenek a jövőbe, panaszkodás helyett ki tegyen valamit a közösségért.
A tetteink visszahatnak ránk, szavaink, gondolataink építenek bennünket. Olyaná válok, amit teszek, amit gondolok, amit akarok. És ilyen értelemben én azt gondolom nagyon-nagyon fontos lenne, hogy a kinti világot rendezve önmagunkat is rendezettebbé tegyük.
Böjte Csaba szerint roncsház programokkal kellene bátorítani a düledező porták lebontását. Az önkormányzatok pedig településszépítő mozgalommal ösztönözhetnék közösségi munkára a lakosságot.
Az 5. magyar tannyelvű iskolát nyitották meg Nagyváradon. Ezt Szacsvai Imréről, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc mártír jegyzőjéről nevezték el. A városban utoljára több mint 20 éve avattak magyar iskolát.
Egy tolvonás volt bűne. Szacsvai Imre, az 1849-es országgyűlés mártír jegyzője kézjegyével látta el a magyar név függetlenségi nyilatkozatát. Poltréja mától a róla elnevezett Nagyváradi Tanintézet előcsarnokát díszíti.
Itt a 21. században országhatároktól függetlenül az a nagyon-nagyon fontos, hogy ez a magyar közösség ez együtt gondolkodjon a jövőről, és hát a múltat pedig megfelelő módon képviselhessük.
A rendszerváltás előtt 9-es számú, majd George Kosbuk általános iskolaként ismert félszáz éves tanintézet 2 éve lépett az önállósodás útjára. Most 665 magyar diák tanul itt 28 osztályban.
Itt tulajdonképpen kialakul egy olyan versenyhelyzet az osztályok közt, amely, hogyha csak egy-egy osztályként működik egy szinten, egy másik iskolába, ott ez már nem valósul meg.
Így volt eddig több vegyes iskolában, ahol a magyar osztályok kisebbségben voltak. Sok esetben háttérbe szorították őket, a diáktanácsokban nem kaptak helyet, ösztöndíjakról és tanulmányutakról ritkán értesültek. A nagyváradi magyarok ezért évek óta próbálkoznak saját iskola létrehozásával.
A magyar közösségeknek megvan ez az igényük, és megvan az erejük hozzá, hogy önálló vagy önállósult magyar tannyelvű intézményeket hozzanak létre.
Nagyváradon kívül Margittán és Szalondán is indul önálló magyar iskola.
Egy 12 gyermekes családot tüntettek ki a gyergyószárhegyi Tatárdomnál. A történelmi helyszínen ünnepelték ugyanis a székelyföldi családok napját, és egyúttal arra a csatára is emlékeztek, amikor a székelyek legyőzték a betörő tatársereget.
353 évvel ezelőtt maroknyi székely asszony és gyermek üzte el itt a tatárokat. Ennek emlékére most oltárt is állítottak. Az ünnepségen a székely családok megmaradását és gyarapodását kívánták a szónokok.
A tatárdombi megemlékezés gyakorlatilag megerősít abba a hitbe, hogy össze kell fogjunk és össze kell tartsunk, ahhoz, hogy mi is a közösségünket jó útra tudjuk terelni és jó úton haladjunk.
A székelyföldi családok napján mindig kitüntetik a legnépesebb családot. Idén a 12 gyermekes három kuti deák családot emelték ki példaként.
Hát felnöváljuk, hogy az Isten megsegített.
A családok napját ezúttal Kovászna megyében, Kézdivásárhelyen is megszervezték.
Ukrajnába ért a Kárpátalja Express Nosztalgia vonat, ami több száz utassal indult Budapestről, hogy végigmenjen az osztrák-magyar monarchia egykori körvasútjának vonalán. Felvidék után most a kárpátaljai szakaszon halad végig, majd Románia érintésével tér vissza Magyarországra.
Kenyér és só. A vendégszeretet hagyományos jelképével várták a Kárpátalja Express-t Csapon. Az utasok és a helybéliek felidézték, milyen sokat jelentett egykor a vasút ebben a térségben.
Nekünk gyerekkorunkban 25 perc volt Ungvárra bejutni egy motorvonattal. Ma Nagykaposon van ember, aki még életében nem volt Ungváron.
Az ukrán határőrök is összebarátkoztak az utasokkal, még magyar zászlót is kaptak az anyaországból érkezőktől. Az egykori magyar vasútvonalaknak is szerepük volt a trianoni határok kijelölésénél. Így került a határ túloldalára az a 230 kilométernyi szakasz, amelyet a Kárpátalja Express bejár. A szervezők a nosztalgia vonattal most arra utalnak, hogy a térségben közös erőfeszítéssel lehet megerősíteni a békés együttélést és a gazdasági fejlődést.
A jövőben a vasútnak újra kulcsszerepe lesz a közlekedésben. Kulcsszerepe lesz abban, hogy a határokon túl élő magyarokat bekapcsolja egy társadalmi fejlődési folyamatba, egy gazdasági fejlődési folyamatba.
8 személy és 2 étkezőkocsiból áll az a szerelvény, amelyet egy legendás Nohab mozdony vontat. Az utasok 2 napig lesznek Beregszászban. A közeli falvakban szállásolják el őket.
Elaludt annak a kamionnak a sofőrje, amely egy román kis busszal ütközött éjjel az M0-ás körgyűrű Péceli lehajtója közelében. A balesetnek 2 súlyos és 12 könnyű sérültje van, valamennyien a kis busz utasai voltak. A kamion hátulról belefutott az előtte haladó járműbe, ami az ütközés következtében árokba borult. 9 mentőegység érkezett a helyszínre, a sérülteket 3 fővárosi kórházba szállították. Automatikus segélyhívót kell szerelni minden autóba 2015-től, így döntött az Európai Bizottság. Ha baleset történik, a szerkezet magától értesíti a mentőket. A gyors orvosi segítség becslések szerint 2500 életet menthet meg évente.
Európában 39 000 halálos közúti baleset történik egy évben. A sérültek száma csak nem 2 millió. Az autóban ülők sokszor nem tudnak segítséget kérni, olyan súlyos a sérülésük, vagy sok hatás éri őket. Ebben a gépkocsiban automata segélyhívó jelez az eszméletlen sofőr helyett. Tárcsázza a központot és pontos koordinátákat közöl a balesetről. Ilyenkor minden perc számít. Az automata segítségével a készenléti mentősök fele annyi idő alatt érhetnek a helyszínre. Ha feláll az európai segélyhívó rendszer, legalább 4%-kal csökken a halálos balesetek száma, és 6%-kal a súlyos sérüléseké. Ez azt jelenti, hogy 6 óránként megmenthet egy ember életet, érvelt a rendszer mellett Neelie Kroes európai biztos. Az automata segélyhívó nem drága, mindössze 100 euróba, tehát nem egészen 30 ezer forintba kerül, eddig mégis alig használják. Pedig az Európai Bizottság korábbi ajánlásai szerint már 2 éve ott kellene lennie minden autóban. Az önkéntes alkalmazás kudarca után Brüsszel most szigorít, és kötelezővé teszi az életmentő szerkezet használatát. Felszólította a tagállamokat, korszerűsítsék mobiltelefonhálózatukat, hogy azok alkalmasak legyenek az ingyenes automata segélyhívások fogadására és továbbítására.
Testes, nehezebb a tavainál és finom. Ilyen lesz a hozzáértők szerint az idei szőlőből készített bor. Jó minőségű az idei termés az egri borvidéken is, sem a fagy, sem a betegségek nem tettek kárt a gyümölcsben, viszont a vártnál valamivel kevesebb szőlő termett.
A hagyományos módon kézzel és a legújabb módszerrel, géppel is szüretelnek ebben az egri borászatban. A termés mennyisége nem kimagasló, de a minősége jó.
6-7 tonna per hektár szőlőt takarítottunk be a korai fajtáknál. Most per pillanat a középérésű szőlőket szüreteljük, itt már jobb a helyzet, itt már 8 és 10 tonna közötti szőlőmennyiségeket takarítunk be.
A felvásárlási árakra sem panaszkodnak a szőlőtermelők. A fehér fajtákat kilónként 80 és 100 forint közötti áron, a vöröseket átlagosan 90 forintért tudják eladni. A gazdák azt ígérik, idén egyetlen fürt szőlő sem marad a tőkéken, ugyanis olyan nagy a kereslet a termés iránt, hogy várhatóan mindet el tudják majd adni. A budai várban születi felvonulás és hordókészítés is volt. A borászok már sejtik, milyen lesz a mostani évjárat.
Nagyon magas mustfokokkal születeltünk, úgyhogy valószínű, hogy nem azok a könnyű alkohol, alacsony alkoholos borok lesznek a jellemzők, hanem inkább magas beltartalmas borok lesznek.
A rendezvényen 15 ország 220 borászata mutatkozik be, 5000 fajta bor várja a látogatókat a hétvégén.
Most pedig legfontosabb híreink jönnek még egyszer röviden. A gyűjtőtáborokban meghalt családtagokra emlékeztek, egykor elüldözött németek látogattak Szerbiába. Rendkívüli állapot Egyiptomban, több száz tüntető rohamozta meg az izraeli nagykövetség épületét. Kötelező lesz az automata segélyhívó az autókban, a szerkezet baleset esetén magától értesíti a mentőket. És apró tettekkel egy szebb Erdélyért Marosvásárhelyen beszélt Böjte atya a programjáról. Napozz Holddal a Kispál fiam. Ez lesz ma este 7:30-tól a Duna TV-n a Magyar Dal napja alkalmából. Aztán 9-től az Éjfél a jó és a rossz kertjében című filmet láthatják John Cusackkel és Kevin Spaceyvel a főszerepben, a rendező pedig Clint Eastwood. További szép estét, viszontlátásra!